Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Megkezdődött a kompetenciamérés az iskolákban, és egyúttal nyilvánosságra hozták a tavalyi eredményeket. Ennek kapcsán Herceg Zsolt kérdezte Velkei Kristófot, az Oktatási Hivatal köznevelési elemzési főosztályának vezetőjét.
Az országos kompetenciamérés Magyarország rendszer szintű tanulói teljesítménymérése. Ez több évtizedes múltra tekint vissza. Most 2025-ben indult el a 22. mérési ciklusa a mérésnek. Az országos mérések elsődleges célja az iskolák oktatási teljesítmények megismerése, továbbá az iskoláknak, a fenntartóknak az adatokkal történő támogatása, abból a célból, hogy minél eredményesebb iskolai fejlesztések tudjanak megvalósulni majd ezáltal. Tehát tulajdonképpen ez egy visszajelzés az intézmények részére az ott zajló pedagógiai munka eredményességére.
A kompetenciamérés az egyéni tanuló egyéni eredményét méri, azt, hogy hol tart az illető diák, vagy pedig az egész iskolai közösség úgy általában az adott oktatási intézmény teljesítményét, esetleg mindkettőt?
A mérés kapcsán mind a kettőről lehet tájékozódni. Tanulói szintű visszajelzés is van a mérésről, hogy az adott tanuló éppen hol tart a többi tanulóhoz képest. Az intézmények számára pedig nyilvános eredmények is elérhetőek, illetve ez mindenki számára elérhető az intézményi eredményekről.
Már folyamatban van, mint említette, az idei kompetenciamérés, de megvannak a tavalyi eredmények is. Milyen eredményekkel zárult az a kompetenciamérés, és esetleg éves összehasonlításban hogyan változott a diákok, illetve az intézmények teljesítménye?
Több dolgot is láthatunk, ugye nagyon sok mérési területen és évfolyamon mérünk már. Azt látjuk, hogy szövegértésből például a 6. évfolyamon az átlag eredmény 4 ponttal magasabb, mint tavaly, ugyanakkor 8. és 10. évfolyamon 10-12 pontos csökkenés figyelhető meg. Azért ezt a 3 évfolyamot emelem ki, mert ezek a tradicionálisan a mérési évfolyamok, akik több 10 éve részt vesznek a mérésben. Ugyanezen a 3 évfolyamon matematikából azt látjuk, hogy az eredmények 8-14 ponttal maradtak el tavalyaktól. Így általában egy alacsonyabb eredményeket láthatunk ebben a két mérési területben. Ha nyelvi méréseket tekintjük, ott a 6., 7. és 8. évfolyamon tudjuk összehasonlítani az eredményeket a tavalyival. Az angol idegen nyelvi mérés esetén 4-7 pontos javulást láthatunk, a német idegen nyelvi mérés esetén pedig 6., 7. évfolyamon kismértékű romlást, míg 8. évfolyamon 19 pontos javulás figyelhető meg. A természettudományból a 2024-es eredmények mindegyik évfolyamon alacsonyabbak lettek a 2023-as eredményeknél.
Jó tudni ezeket az eredményeket, de kik azok a szakemberek, akik kezdenek is valamit ezekkel az eredményekkel, hogy közbeavatkozzanak egy adott iskolában, ez elsősorban az adott oktatási intézmény feladata?
Így van, az oktatási intézmények hozzáférést kapnak a tanulói szintű eredményekhez is, illetve ők is megismerhetik a saját teljesítményüket többi iskolához viszonyítva. De az iskolák bízunk benne, hogy megfelelően tudják hasznosítani az eredményeket. Ehhez egyébként a pedagógiai oktatási központokon keresztül az oktatási hivatal is támogatást nyújt, a szaktanácsadói rendszer keretében vannak mérési értékelési szaktanácsadók is, akik az intézményeket segítik a mérési eredmények értelmezésében. Bízunk benne, hogy ezek az eredmények ott helyben tudnak hasznosulni, mert legfőképp számukra állítjuk elő ezeket a mutatókat.
Megkezdődött, ezt is elmondta, az idei kompetenciamérés. Ez meddig tart, és mikor lesz meg az eredménye?
Az idei mérés 2025. március 24-től május 30-ig tart. A különböző évfolyamok különböző beosztása egyes mérési ciklusokban írják a méréseket. Most például éppen a 11-es és 7-es tanulók vesznek részt a mérésben. Az eredmények kapcsán meg kell különböztetni kétfajta visszajelzést. A digitális platform segítségével ugyanis lehetőségünk van egy előzetes eredmény visszajelzéséhez, amely a mérés után pár nappal már elérhető az intézmények és tanulók számára. Azonban a végleges eredmények megállapításához még egy több lépéses statisztikai kiértékelés szükséges, amikor értékeljük a feladatlapokat, feladatok viselkedését és tanulói válaszmintázatokat, amelyek alapján határozzuk meg a végleges eredményeket.
Jegyet továbbra sem kapnak a diákok a kompetenciamérés dolgozataira. Volt egy ilyen terv, de a belügyminisztérium aztán elvetette, tehát idén sem lesz ilyen típusú értékelés egyénileg, ugye?
Így van, a belügyminisztérium elindított egy véleményezést egy jogszabály tervvel kapcsolatban, aminek az lett volna a célja, hogy osztályozza az idei méréseket, azonban az ő jelzésük alapján a nagyszámú észrevétel beérkezése még feldolgozásban van, így ezeket még feldolgozzák és gondolkodnak rajta, tehát az idei mérések nem lesznek osztályozva.
Az oktatási hivatalnak egyébként van arról információja, hogy a diákok mennyire motiváltak a kompetenciateszt dolgozatainak, tesztjeinek kitöltésében? Nem kapnak rá érdemjegyet, ez nem egy felvételi, lehet, hogy nem annyira teszik oda magukat?
A 6., 8. és 10. évfolyamra két méhés területről ki lett terjesztve a méhés 4. 11. évfolyamig minden köznevelésben tanuló diákra, már 6 területen kell szinte minden tanulónak részt vennie a méhésen, és nekünk is van egy ilyen feltételezésünk, hogy ez hatással lehet a tanulói motivációra. Érkeznek hozzánk ilyen iskolai jelzések, illetve a mi lehetőségünk az a kitöltési időt tudjuk vizsgálni, hogy az milyen hatással van az eredményességre.
Van egy kísérleti mérés is. Milyen kísérleti mérés?
Igen, a 2024-es tanév során valósult meg a digitális kultúra és a történelem méhés terület kísérleti méhésként való bevezetése. Az adatok kiértékelése során úgy láttuk, hogy megalkotható egy évfolyam független képességskála ezen a két méhés területen. Ez azt jelenti, hogy a tanulók eredményeit össze tudjuk hasonlítani ezeken a méhési területeken is. Így az idei évtől ez beépült a méhési területek közé, és 5-től 11. évfolyamig vesznek részt ebben a tanulók.
Nem csak a diákok, de már a szülők számára is elérhető a Kréta idegennyelvi felkészítő modulja. Így térítésmentesen, akár a telefonjuk segítségével tanulhatnak angolul, németül, spanyolul és franciául. A részletekről Varga Mónika kérdezte Balatoni Katalint, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkárát.
Ez egy olyan nyelvtanulási lehetőség, ami abszolút megfelel a mai kor igényeinek. Ugye nagyon sokan vagyunk, én magam is, aki előfizet rendszeresen olyan szolgáltatásra, hogy a telefonon keresztül tudjak nyelvet tanulni. Ez az idegennyelvi fejlesztő modul ezt tudja, ezt magába hordozza, tehát valójában ez egy ilyen lehetőség. Tele van izgalmas feladatokkal, mesterséges intelligencia alapú egyébként a program, lehet vele beszélgetni, és abszolút a kor szellemének megfelelő tanulási lehetőséget biztosít az idegen nyelvek területén is. Azért nagyon jó még ez a modul, mert nem csak egyénileg lehet benne tanulni, hanem a pedagógusok, akik a nyelveket tanítják, ők egy osztályteremként is tudják ezt használni, és ebben az osztálynak, vagy akár személyre szabottan is tudnak feladatokat megküldeni, tudják ellenőrizni, látják, hogy mi az, amiben még fejlődni kell, azt tudják tovább segíteni, tehát ilyen szinten is nagyon izgalmas, hogy egy ilyen virtuális osztályteremként is tudják használni.
Eddig a tanulóknak, a tanároknak, az iskolai alkalmazottaknak volt elérhető, de ezen túl már a szülők is használhatják, de hogyan?
Így van, ez az egyik újdonság, hogy a szülőknek is megnyitásra kerül ennek lehetősége, még pedig a Kréta alkalmazáson keresztül fogják ők is tudni használni, ugyanúgy, mint a tanulók vagy a pedagógusok. És a másik újítás az egészben, bővítés, ha mondhatom így, hogy eddig az angol és a német nyelv volt elérhető, és február óta a francia és a spanyol is megjelent már ezen a programon, illetve megjelent a magyar, mint idegen nyelv, így most már 5 nyelv elérhető.
Ingyenes ez a szülők számára is?
Ingyenes mindenkinek, aki megkapja ez a jogosultságot, és a jogosultság mindenkinek rendelkezésére áll, vagy a szülők esetében állni fog a Kréta applikáción keresztül. Tehát semmi egyébre nincs szükség, csak hogy letöltsék a Kréta applikációt, vagy hogyha ez már jó esetben megvan a szülők telefonján, akkor csak azt kell megnyitni, és ott lesz lehetőség majd a csatlakozásra.
Miért nyitották meg ezt a lehetőséget a szülőknek is?
Az idegen nyelv tanulás a mai világban már elengedhetetlen, illetve az idegen nyelv tudás, mert hogy szükségünk van rá a mindennapokban, a munkában, és ebben is szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy minél elérhetőbbé tegyük ezt a tudást, és adott volt, hogyha a Kréta ott van a szülők kezében is, akkor számukra is ingyenesen elérhetővé tesszük ezt, hiszen talán közhelyesnek hangzik, de mégiscsak azt mondjuk, hogy ahány nyelvet beszélünk, annyi emberként tudunk élni, annyi kultúrát ismerünk, úgyhogy ez egy kiváló lehetőség mindenkinek.
A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület elnöke szerint az intézmények és a szülők nem támogatják az óvodák úgymond iskolásítását. A Belügyminisztérium tervezete alapján szeptembertől külön csoportba tennék azokat az óvodás gyerekeket, akik a rákövetkező évben kezdik az iskola első osztályát. Fábián Katalin szerint azonban az évismétlő elsősök nagy számát nem a felkészítés hiányossága okozza, hanem az, hogy kötelező az iskola kezdés 6 éves korban. Tatár Tímea összefoglalója következik.
Nagy a felháborodás, egységben vannak a szülők és a szakma is, legyen szó önkormányzati, egyházi vagy magánóvodákról. Összegezte a hozzájuk befutó visszajelzéseket a Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület elnöke Fábián Katalin.
A 3-6 éves korú gyerekek elsősorban nevelés keretein belül tudnak fejlődni. Az életkori sajátosságaiknak nem felel meg az iskolásítás, ez aggodalomra ad okot.
A rendelettervezet szerint a gyerekek eredményes iskolai előrehaladását az segíti, ha az óvodai napi rendben meghatározott időben külön gyermekközpontú, fejlesztő pedagógiai tevékenységek vannak. Vegyes csoportok esetén az iskolát megelőző nevelési évben az érintett gyerekeknek a saját csoportjukon belül differenciált nevelésben kell részt venniük. Ismét Fábián Katalint hallják.
A vegyes csoportok, amelyeknek most itten a össze-vissza szervezéséről van szó, ez is nagyon sok problémát vet fel, de a vegyes csoport az nem úgy működik, hogy akkor ott nem történik semmi. A vegyes csoportban lehet 3 éves, meg lehet 5 éves gyerek is, de külön az óvodapedagógus foglalkozik velük.
A rendelettervezet arra reflektálhat, hogy megnőtt az elsősök körében az évismétlések száma. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke szerint azonban az alapprobléma a kötelező beiskolázás 6 évesen.
Gondoljunk bele a hátrányos helyzetű régiókba. Be kell utazni, mert a gyógypedagógiai fejlesztő szolgálathoz be kell menni, ott egy vizsgálati anyag készül, hogy mi a problémája a gyereknek, és akkor még lenne egy év, amíg óvodába marad, tehát egy kicsit fejlettebben kerülne be az iskolába, és akkor nem lenne ennyi bukás. Könyörgöm. Előtte nem volt ekkora bukási arány az elsőben, amikor az óvoda döntött el, hogy kinek kellene bent maradni az óvodába, és utána még egy évig fejleszteni azt a gyereket.
Fábián Katalin szerint azonban ezt a helyzetet a beiskolázásról döntést hozó oktatási hivatal is látja, és partner abban, hogy sok gyerek maradjon még egy évet az óvodában.
A Magyarországi Iskola Pszichológus Hálózat túlterhelt, sok a pályakezdő, a szakemberek egy része a pálya elhagyást fontolgatja. 52%-uk több intézménybe is kijár, és azzal szembesül, hogy nehézkes a gyerekek tovább irányítása is, mert a túlterhelt szakellátás nem tudja fogadni őket. Egyebek mellett erre mutatott rá az UNICEF kutatása, amely az ellátórendszer helyzetét, működési problémáit térképezte fel. A részletekről Tatár Tíme, Borbát Katalin pedagógiai szakpszichológust, a Pannon Egyetem egyetemi adjunktusát kérdezte.
305 gyakorló óvodaiskola pszichológus vett részt a felmérésben, 90,5% nő, és egyébként nagy arányban pályakezdők.
Mondta, hogy kikérték a KSH adatait is, hogy 1000 körüli az iskola pszichológusok száma Magyarországon, mennyi lenne az optimális?
Igazából akkor, hogyha egy olyan rendszerbe gondolkozunk, mint esetleg Amerika, Nyugat-Európa, ahol vannak úgynevezett iskolai tanácsadók, akik egyrészt pszichológiai feladatokat látnak el, és amellett vannak az iskolapszichológusok, akkor elég lenne ez a jelenlegi szám. Csak hogy nem ez a rendszer van, és ezért viszont kevés. Tehát, hogy a duplája is el kellene.
Mit hozott a felmérés, milyen problémákkal keresik fel a gyerekek leggyakrabban az iskolapszichológusokat?
Hát a szorongásnak az összes fajta típusa, teljesítményszorongás, klímaszorongás, de azért elég erőteljesen jelen van az, ami a családi hátterű problémákhoz köthető. Mi úgy fogalmaztunk, hogy a családi harmónia megbomlása, de viselkedés problémák, magatartás zavarok, a közösségi élethez kapcsolódó problémák is megjelentek, mint a bullying vagy zaklatás a közösségekben. Tehát ez is ott van a sorban, és nem olyan kevés, tehát hogy azért egy kicsit megdöbbent, hogy azért az önsértés is jelen van.
Említették azt, hogy nagy átlagban egy iskola pszichológus egy intézményben kb. Heti 10 órát tud ott lenni. Mire elég ez?
Ennél többet ebben a keretben a felkészüléssel és mindennel együtt nem lehet valószínűleg megtenni, viszont az nem szerencsés, hogy több intézménybe kénytelenek megosztani az idejüket, és így csökkennek, feleződnek, negyedelődnek le az óraszámok. Persze, hogy nem elég, tehát, hogy ennek a sokszorosa is jó lenne. Egy nagyon jó együttműködéssel, egy nagyon komplex, jól működő oktatási rendszerben, egy ideális világban ez akár még elég is lehetne, hogyha tényleg minden erőforrást meg lehetne mozgatni, ami van. Végül is akkor sem elég, de akkor azért egy prevencióra, egy olyan munkára, ami a mentális egészséget támogatja. A probléma az, hogy ami ugye a kutatásból is kiderült, hogy bedugultak a különböző szakellátási szintek. Tehát, hogy megpróbálja tovább küldeni, mert azt mondja, hogy én már ehhez kevés vagyok, időben sem érek rá. Még ha képzettségben meg is tudnám oldani, akkor egy csomó mindenkit nem tudok bevonzani, hogyha én most egy valakivel nagyon hosszan foglalkozom. Tehát nincs rá idő, pénz, lehetőség. Viszont az állami utak nagyon bedugultak, de most itt arról van szó, hogy akár a magán továbbküldési utak is nagyon nehezen megközelíthetőek. Ezt úgy szokták mondani a kollégák, hogy ott tartom addig azt a valakit valamilyen módon, amíg nem lehet valahol elküldeni, és van, hogy nem. Egyszerűen elfogy a kapacitás, és valaki ellátatlanul marad.
A Matthias Corvinus Kollégium immár 9. alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei középiskolás vitaversenyét, amelynek célja a vitakultúra fejlesztése olyan kérdések mentén, amelyek meghatározóak lehetnek a középiskolások mindennapjai szempontjából, motiválva őket arra, hogy aktív szereplői legyenek helyi és kortárs közösségeiknek. Barbalics Péterrel, az MCC Vita Akadémia vezetőjével Szabó Gergő készített interjút.
Ez most már a 9. alkalom, hogy ezt a versenyt megszervezzük, mert úgy láttuk és úgy gondoltuk, hogy középiskolás korosztálynak is nagyon fontos, hogy minél előbb megismerkedjenek ugye a vitázásnak a művészetével. És láttuk a részükről is a nagy nyitottságot és az érdeklődést is erre, úgyhogy így a kettő indukálta egymást, hogy szervezünk egy versenyt nekik. Az elmúlt 2 évben ez már úgy kinőtte magát, hogy Kárpát-medence legnagyobb magyar nyelvű középiskolás vitaversenye lett, úgyhogy igazából ezért is tartottuk fontosnak, hogyha már ekkora az érdeklődés, meg a maga a vitázásnak a küldetése is fontos, akkor ezt egy verseny keretében is mutassuk meg, illetve szervezzük meg.
Hogyan kell elképzelni ezt a versenyt?
3 fős csapatokban jelentkezhettek a középiskolás diákok. Volt egy regionális forduló, összesen 8 városba tartottuk meg, 7 magyarországi helyszínen és 1 székelyföldi erdélyi helyszínen. 13 vita megy párhuzamosan, ugye ezek a 3-3 fős csapatok méretik össze a tudásukat egymással, követi majd egy elődöntő és egy döntő végül, ahol kiderülnek, hogy kik a legjobb csapatok. Különböző témákat hozunk, legfőképp olyanokat, amik így a középiskolás korosztályt érintik, így nagyon sok szegmensét a mindennapi életnek.
Milyenek a visszajelzések a diákok részéről, és mennyire élvezik ezeket a helyzeteket?
Hál' Istennek azt látjuk, hogy élvezik. Ez is mutatja, hogy nagyon sok visszatérő csapat van, akik már évek óta járnak. Illetve ugye egyetemistákkal is kapcsolatban vagyunk, és sokan így az egyetemi éveik alatt is folytatták a vitát. Nyilván egy ilyen feszült helyzetben van persze egy plusz adrenalin löket, ami a diákokat motiválja, de utána mindig azt láttuk, hogy egy nagyon jó ízű beszélgetések, vagy a vitának a levezetése szokott folytatódni az adott vita után, és akkor megbeszélik, hogy hú, de jó volt ez a csapat, de jó érveket hoztál, ez nagyon nehéz volt megcáfolni, szóval kialakul egy ilyen nagyon jó közösség is ezáltal. Ugye itt Kárpát-medence különböző pontjairól érkeznek a diákok, akik eddig nem találkoztak egymással, és itt lehetőségük van egy kis kapcsolatépítésre is, főleg úgy, hogy a közös érdeklődési pont már megvan mindenkinél.
És úgy összességében mit gondolnak az általános vitakultúráról a fiatalok? Mert hát amióta a közösségi oldalok egyre nagyobb teret hódítanak, hát a mindennapi életben, de hát a közéletben is sokszor a durva stílus azért egyre nagyobb teret nyer a viták keretében, most legyen akár az egy kulturális vagy politikai téma, tehát nagyon sokan azt látják, hogy egyre durvul a hangnem. Mit gondolnak erről a fiatalok, és ennek fényében tényleg mennyire vonzó számukra az, hogy szabadon kifejtsék a véleményüket, mert hát sokszor tényleg a vulgaritás köszön szembe.
Igazából ugye maga ezen a versenyen nyilván teljesen mással találkoznak, mint mondjuk a közösségi média oldalakon keresztül, vagy ugye egy-egy poszt alatti kommentekben, ugye erre szoktak sokan hivatkozni, hogy ott mik mennek. Itt azt is tanítjuk meg elsősorban, ugye azt figyeljük a versenyen is, és emiatt is vonzó szerintem a diákoknak, hogy érveljenek, hogy logikusan építsék fel az ő beszédüket. Ugye meghatározott időkeretek vannak, 6 perces beszédidők közt kérdéseket lehet föltenni a másiknak. Rengeteg készséget fejleszt, ugye nem csak bizonyos állításokat kell puffogtatni, hanem meg kell azokat érvelni, és alá kell támasztani megfelelően, hogy az a vitában helytálljon. Szóval elsődleges szempontként mi is ezt nézzük, hogy mi az, amit mondanak a diákok, hogyan építik föl ezeket, van-e összefüggés, logikai kapcsolódás, és ezek a készségek, amiket itt elsajátítanak, azt gondolom, hogy a jövőre nézve is ők alkotják majd itt a jövő társadalmát, nagyon pozitív hatással tud lenni az itthoni, a hazai magyar nyelvű vitakultúrára is.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!